Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n. A műsorvezető Ércfalvi András.
Jó rádozás, szép napot kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, hétfőben rövid műsorsában 5 óráig rádiózhatunk majd együtt. Majdnem 6000 ügy a testület előtt, 15%-os ügyszámemelkedés, közel 1 milliárd forintnyi fogyasztói igény. A budapesti békéltető testület 2025-ös mérlege. A számok, az adatok, a fontos tények jönnek majd fél 5 és 5 óra között. Dr. Farkas Éva ügyvéd lesz a vendégem, a Budapest testület tagja. Most pedig néhány perc múlva kiberbiztonság. Tres András lesz itt a Quattrosoft vezetője, NIS 2 irányelv, egy érdekes, izgalmas és egyre több vállalkozást érintő téma. Ez a Monitor délután mai kínálata. Egészen 5 óráig együtt rádiózhatunk.
Monitor délután.
Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, a Quattrosoft Kft. Ügyvezetője Tres András itt a stúdióban újra. Folyamat digitalizáció, sok mindenről beszélgettünk az elmúlt adásokban, tavaly is, meg januárban is, de most NIS 2 irányelv, egy szép téma, egy jó téma. Akkor beült a stúdióba, akkor már kérdezgettem, és azt mondtuk, hogy egy picit az érettségi hype-hoz hasonlít, nem ez a NIS 2?
Igen, köszönöm, hogy itt lehetek, ismét az Andrással beszélgethetünk erről az érdekes és rendkívül érdekfeszítő
témáról.
Szexi téma. Az érettségénél is ugye az van, hogy mindenki az utolsó pillanatig hagyja a felkőzést, és akkor nagy-nagy ráfordulás van, tanulás, rettegés, pánik, utána meg megvan az érettségi. A cégek életében ez egy picit a GDPR-ra, ISO auditra, egyebekre hasonlít. A lényeg az, hogy most is azt érzékeljük, hogy a határidő, amikor a cégeknek az első kiberbiztonsági auditukat meg kell, hogy csinálják, az 2026. június 30, ha jól emlékszem, igen. Bár dátumokban egy picit gyengébb vagyok. És ahhoz képest én azt érzékelem, hogy azért itt még elérünk arra, még Patópál úr után szabadon állapotban vannak. Ugye ennek kettő vetülete van ennek az egész NIS auditnak, az egyik része az magára a szervezetre vonatkozik, ki kell dolgozni folyamatokat, végre kell hajtani bizonyos dolgokat, behatolás, vizsgálat, egyebek. A másik része pedig az informatikai rendszerekre vonatkozik, ugye itt lép be a Quattrosoft, hogy az általunk fejlesztett Bureauffice az megfeleljen ezeknek az elvárásoknak. Mi ezzel elég régen elkezdtünk foglalkozni, konkrétan, amikor kijött ennek a szabályozásnak az első draftja, még nem is volt végleges állapotban, 2024 elején kezdtünk ezzel foglalkozni. 2024 közepére felmértük azt az eltérést, ami a szabályozás előír, illetve az, hogy mi hol tartunk. Nem volt nagy eltérés, de azért kellett vele foglalkoznunk, és ezt 24 év végére meg is csináltuk. Tehát mi az összes magas kritériumot és az opciálásnak és egy jelentős részét teljesítjük. Azért én láttam már olyan informatikai rendszert, ahol lehet, hogy nem 6 hónap lesz ennek az implementálása, azért a mi rendszerünk még a vízumrendszer fejlesztéséből örökölt a biztonsági és audit képességeket, tehát azt a technológiát, amit vagy megközelítést, amit akkor kidolgoztunk, azt használtuk fel a mi rendszerünkben is. Aki esetleg kevésbé szofisztikált megközelítéssel közelített, annak lehet, hogy ennél jelentősebb fejlesztéseket fog eredményezni, hogyha szembesül azzal, hogy milyen elvárások vannak az IT-rendszerekkel kapcsolatban.
Kockázatmenedzsment, kockázatarányos védelem kialakítása, kockázat elemzés, kockázat kezelés bevezetése, regisztráció, audit, nagyon sok tennivaló. Több ezer cég lesz érintett június 30-án, ugye? Tól ez nem 4000, 5000?
Hát elvégben a cégeknek 2025 nyár közepéig regisztrálniuk kellett ilyen önbevallásos alapon, hogy ők azt gondolják, hogy ők a NIS 2 hatájává tartoznak, és informatikai rendszerenként meg kellett adni, hogy az alacsony, közepes vagy magas besorolásban közepes, és hiszem jelentősnek nevezik.
Mert attól függenek.
Így van, a kritériumok attól függenek. Ugye ez egy 900 elemet meghaladó listáról beszélünk, hogy hány követelmény van, ami vonatkozik a cégekre, ebből közel 400 az, ami a magas besoroláshoz kapcsolódik, és abból mondjuk IT-rendszerrel kapcsolatos kevesebb, mint 200. De azért az nem 10, meg 5, hanem 180, 170, azt mondja, jól emlékszem, talán 168, de nem vagyok benne 160. De lényeg az, hogy 200 alatt. De azért az egy jelentős követelmény halmaz, és ott vannak olyan kritériumok, amik, hogyha az ember nem azzal az attitűddel csinálta meg az eredeti rendszert, amit nem biztos, hogy egy hónap alatt be lehet csördíteni egy rendszerbe. Igen, ugye 400 követelmény az, ami a magashoz kapcsolódik, ez azt jelenti, hogy több mint 500 követelmény az, ami opcionális, ezt mindenki maga eldönti, hogy szeretné vagy nem szeretné. Ugye ez cég belső szabásban mondhatja azt, hogy az anyavállalat, hogy nekik ez fel rendkívül sürgős, és azért emelik, de a magas besoroláshoz kell azért egy közel 400 kritériumnak megfelelni. Ugye ennek van a szabályozási, meg megrendelő oldali feladatrésze, meg vannak az IT rendszerekkel kapcsolatban megfogalmazott elvárások. Azaz, amit a szállítóknak kell teljesíteni, vagy ha belső fejlesztés, akkor a belső fejlesztésnek.
Jó, hát ez a kása egyen. Arra gondoltam, hogy hány cég van most Magyarországon. 4000-5000-et mondanak, ugye a szakemberek, aki a hatály alá esik.
2500-nál kevesebbet nem hallottam, mostani becslések ezek följebb jöttek. Árbevétel, létszám, ügyfélszám ezek alapján, meg ugye a nemzetgazdasági kritikusság is az, ami egy szempont, hogy mi az, aminek meg kell felelni.
És június 30-a, de ezt akartam még mondani, igen, hogy sokan gondolhatják azt talán, hogy hát majd újra halasztana. Annyi mindent halasztott már az unió.
Lehet, hogy az unió is halasztotta, de Magyarországon nem állt fel a szervezet. És emiatt is csúszott meg a tételes lebontás. Tehát ilyen szinten
de nincs még egy lehetőség. Tehát itt már nem
én azt gondolnám, hogy ez az időpont ez állni fog, ez azért most 4,5 hónap, kevesebb, mint 4,5 hónap, amikor az első auditnak meg kell történnie. Ugye annak az auditnak lesznek megállapításai, akár az is lehet szélsőséges esetben, hogy azt mondják, hogy oké, te azt mondtad, hogy a közepes besorolásban vagy, de ez inkább a magas, és utána azt vizsgálják meg, hogy a magasnak mennyire felelsz meg, és akkor ebből lesz olyan, mint az ISO audit, nem megfelelőségi jelentés, hogy mi az, amivel foglalkozni kell, és akkor azokat a feladatokat el kell végezni egy adott határidőn belül. De ez a tippem, hogy
és ha nem?
Hát azért viszonylag magasak a bírságok, amiket megállapítottak. Én azt gondolom, hogy azért itt próbálják rávenni a szervezeteket, és az eszközkészlet is megvan hozzá. Persze a hatóságnak lesz a szerepköre, hogy mit mond. Azért azt láttunk már más ilyen jellegű auditoknál, hogy az elsőnél jellemzően azt mondják, hogy oké, ezt most még
javítsuk ki,
de hogyha az a hiba, aminek azt mondta, hogy mit tudom én, 2026. december 31-ére meg kell oldani, és esetleg mondjuk előjönnek egy rendkívüli adót, nem tudom, hogy ilyen lesz-e, de most csak úgy hangosan gondolkodunk, és ott azt állapítják, hogy ez nem történt meg, az biztos, hogy azért már egy jelentősebb bírságot fog maga után vonni. Most én MNB-s ilyen jellegű történetekből próbálok következtetni. Erre ugye jelen pillanatban erre még tapasztalat nincs, mert az első ilyen jellegű vizsgálatoknak még nem volt meg az eredménye.
A kiberfenyegetettség az egyre magasabb és hatványozódik. Ennek megfelelően akkor a kibervédelemmel nyilván sokkal hatékonyabban kell foglalkozni. Tehát ez valóban nem nagyon halogatható, meg halasztható történet.
Igen, nem halasztható, és ha figyelembe veszed azt, hogy hány esély van arra, hogy szivárogjanak az adataid, azért ez támadási vektornak hívják, úgy, nem vagyok kiberszakértő, de a támadási vektoroknak a szélessége szerintem nagy mértékben nőtt. Ez alatt azt értem, hogy elkezdett minden cég felhőt is használni. Láttunk olyan adatbázisokat, amik fölkerültek password nélkül, és még tartalmaztak pár milliárd embernek az e-mail címét, nevét, egyebét. Tehát azzal, hogy felhőbe költözöl, ugye ott kettős felelősség van, a felhő szolgáltatónak kell megtenni bizonyos feladatokat, meg neked a biztosított infrastruktúrán kell finomhangolni a biztonsági beállításokat, politikát. Ez az egyik. A másik az az AI használat. Tehát azért mindenki azt mondja, hogy senki nem használja semmire sem. Ezt mindenkinek a saját ízlésére bízom, hogy erről mit gondol, hogy tehát amikor a világegyetem összes adatát lekaparták az internetről, és mindenféle hozzájárulás nélkül használták, és most mennek a perek az Egyesült Államokban is, hogy ez most mennyire volt felhasználat, vagy túlmutatott rajta.
De a szellem már kint van a palacból.
A szellem már kint van a palacból. Most én értem, ott van a Google, most nézzük a Google-t. Semmi másból nem él, mint az adataimból. Tehát mindenkinek az ízlésére bízom, hogy ezt, amikor ők azt mondják, hogy ők ezt nem teszik, azt mindig utólag derül ki, hogy mégis használták. Ugye ez az egyik fele. A másik fele az, hogy vannak előírásaik nekik is, ha jól emlékszem, nem vagyok benne 100% biztos, de 6 hónapig minden csetet tárolniuk kell, hogyha véletlenül valami vizsgálat jön FBI egyéb oldalról, akkor ott tudják prezentálni, hogy mik hangzottak el. Ha az a rendszer nincsen megfelelő szinten védve, és láttunk nagy rendszereket, tehát azért
védtelen. Most
úgyhogy mindenki azt gondolja, hogy minden rendben van, és még sincsen minden rendben, azért azok le vannak tárolva, de hát azt jelenti, hogy ha valami biztonsági incidens történik a szolgáltatónál, akkor azért 6 hónapra visszamenőleg a még valószínűleg a feltöltött fájlok is elérhetőek lesznek. Szélsőséges esetről beszélek, nem állítom, hogy ez így van, de az esélye, mivel fönt van egy szerveren, megtörténhet. És akkor ott vannak a különböző rendszerek, ha belegondolunk, egy átlag pénzintézetnek néhány száz rendszere van, amiknél ugyanezt meg kell oldani. Hosszú ideig ugye az volt az idea, hogy mi teljesen izoláltan működünk a világhálózattól, és mivel izoláltak vagyunk, nem akkora probléma az, hogy mi történik bent. Volt olyan nagy pénzintézet, ahol a külső fejlesztőknek ugye kettő darab gépük volt, volt a gép, amin dolgoztak, az volt rajta a belső hálózaton, és volt egy külön gép nekik, ami az interneten volt, hogy a céges leveleiket meg tudják nézni. Ezt így elfogadták a fejlesztők pár hónapig, de mivel pár évig voltak ott, egy idő múlva a külső gépben levő internetkábelt azt bedugták a belső gépben levő hálózatba. Ennek ugye az lett az
ez aggályos.
Így van. És azért ez így évekig így ment. Tudom, hogy most egy picit nőttek a hatása fok a biztonsági megközelítéseknek, ugyanakkor meg lehet, hogy a fejlesztők szofisztikáltabbá váltak. Ott és akkor a belső hálózatát kinyitották az internetre ennek a nagy pénzintézetnek. Én most nem akarok, nem állítom, hogy ez most is így van, de hát ha. És akkor viszont felértékelődik az, hogy azok a rendszerek, amik ott bent futnak azon abban a hálózatban, azok magukban mennyire biztonságosak. Akkor már lehet, hogy csak jó lenne, hogyha már minden autentikálva menne. Ugye másik ilyen nagy kérdés, nem tudom, hallottál, hogy ott vannak ezek az API-nak nevezik, ez az applikációs interfészek, amik ott vannak benne. Ugye ezt kétféle módon lehet használni. Az egyik használat, hogy kitesszük oda sok-sok interfészt, és akkor, ha valakinek valami adatra van szüksége,
ezek az API-k.
Így van. Bekérdez. És ugye teljesítmény meg minden szempontból sokkal kényelmesebb, ha az ott nem kukacoskodik, hogy neked van-e jogod, nincs-e jogod, hanem ha megkérdezett tőle, hogy ki a vezérigazgató cégnél, most mondtam valamit, a HR adatbázisra, akkor visszaadja az adatokat, mennyi a fizetés, visszaadja az adatokat. És utána ezt kiteszik mondjuk egy felhő infrastruktúrára. Tehát azért most már elkezdett szemponttá válni, hogy az API interfészeket is biztonsági szempontból auditálni kell, nem válaszolhat úgy, hogyha nem mondja meg az a van, tehát jogosult-e. Ha jogosult hozzá, akkor megnézi, tehát hogy egyáltalán használja az interfészt. Hogy ez az egyik, és a másik az, hogy az egy dolog, hogy én kérdezhetek a HR adatbázisból, de kinek az adatait? Ugye ez egy horizontális, meg vertikális szűkésítés is kell, hogy legyen a rendszerben, hogyha azt szeretnénk, hogy megfelelő módon működjön. Na, az egy másik olyan téma, ami szerintem érdekes, főleg, amikor fölmész felhőbe, tehát olyan, hogy azonosítás nélkül egy API-ba bízván, abban, hogy a belső hálózatból kérdeztek, akkor válaszol.
És ott garázdálkodok, vagy garázda bárki.
Hát így van, és ez megint csak egy adatszivárgási lehetőség. Ezeket a dolgokat próbál szabályozni a NIS 2, ugye tipikusan az ügyféladatokra fókuszálva. Az már egy érdekesebb kérdés, hogy na és ebben nem vagyok biztos, mert én azzal foglalkozom, amivel mi foglalkozunk, hogy mondjuk egy HR adatbázis az NIS 2 hatáját tartozik, vagy nem, mert még a legnagyobb magyar cégekben sincsen túl sok alkalmazott. Most a túl sok alatt néhány ezer, tízezer, az a nagyon-nagyon nagy cég Magyarországon, és azért itt ennél magasabb belépési szintek vannak, hogy hány embert kell, hogy érintsen. És ugye ott csak az alkalmazottakat érint, hogyha a HR adatbázisba turkálok, hogyha van egy ügyfélszolgálat, hát egy nagy persze. Cégnek, ott akár milliós nagyságra be is lehetnek emberek, tehát igen jelentős a kettő közötti eltérés mennyiségének.
Az a ti partnereitek, a Katrasoft partnerei, azok most dermedt állapotban vannak? Nyilván vannak akik proaktívak, akik ezt veszik a ritmust, és talán vannak, akik még kivárnak?
Nézzük a pénzintézeteket. A pénzintézetekre jellemzően nem a NIS 2, hanem a DORA szabályozás vonatkozik. Ugye ez az MNB-nek, illetve az Európai Uniónak a NIS 2-nek egyfajta átformázása a pénzintézeti szektorra. Az az érdekes, hogy míg a NIS 2-nél láttam ilyen kritériumlistát, ezt a 900, több mint 900 elemű listát, amit szépen végig kell pipálni, tehát megadják, hogy melyik besorolás, és akkor abból kijön az, hogy mi az, aminek meg kell, hogy legyen, pipa kell, hogy legyen. Ezt én még a DORA-ra megfeleltetve nem láttam. Isten igazából most szabályozási oldalról, tehát fogalmazzunk úgy, hogy szerződéstechnikai kérdésként kezelik ezeket a dolgokat. Valószínűleg lesznek előbb-utóbb ennek informatikai elvárási követelményei is. Tehát a pénzintézeti szektorban ez megtörtént, a többiek azok készülnek az auditra, azért látom azt, hogy anyacég már elkezdte vizsgálni a különböző komponenseket, és itt tovább. Tehát mit értek komponens alatt? Van egy infrastruktúrád, ahol vannak alkalmazás szerverek, azt nevezhetjük egy komponensnek, adatbázis kezelő, egy másik komponens, webszerver, egy harmadik komponens, és itt tovább. És azt már nézik, hogy ezek a különböző komponensek, ezek hol vannak frissítési szinten. Tehát azért ez egy most már megjelent új igényként. Ugye a másik az majd az alkalmazás szintű ilyen jellegű kérdések lesznek, az egy érdekes világ lesz.
Olyan, mint a telefon már vízálló, ütésálló, saválló, most azon is kettő végül is ilyen, valamilyen módon kiberállónak kell lennie, de miben segít mondjuk a ti rendszeretek ahhoz, hogy ezeket a dolgokat ők pipálni tudják, átugorni tudják?
Hát mi megnéztük azt a kritériumlistát, amire nekik meg kell felelni, és mi azt...
Tehát ez már egy ütésálló, vízálló, saválló
az, rendszer. Amit a magas szinten előírtak, és az opcionális részek előírásoknak a felét mondjuk, azokat mi out of the box tudjuk. Hogyha valakinek abban a másik felébe vannak elképzelése, ezzel még valószínűleg kell foglalkoznunk. Egyébként gondolkodtunk rajta, hogy lehet, hogy meg fogjuk csinálni az opcionális tételeket is, de vannak olyanok, amiken nem biztos, hogy érdemes. Tehát idézőjelben csak szakmai sznobizmusból csinálnánk meg. Lehet, hogy ez is majd egyszer egy szempont lesz, de most azért vannak érdekesebb és jobb feladatok, amivel foglalkozunk. De mi magunk 2024 év végéig azt megoldottuk, hogyha a Quattrosoftnak a rendszerét a bürofészhez végignézegetik, akkor ott nem lesz olyan, hogy nem pipa. Ha mégis, akkor az a mi feladatunk. Tehát szoftveren ez nem is jelentett semmiféle pluszköltséget, vagy fog jelenteni pluszköltséget az ügyfeleinknek. Az, hogyha magas szintű megfelelésig mondanak valamit. Ha mondanak olyan opcionális tételt, hogy halván lila lufiknak kell kijönni a monitorból, az valószínűleg már nem a mi oldalunk lesz, de maga az, amit elvárnak tőlük, és meg kell nekik felelni, nincs opció, az azt gondolom, hogy az a mi feladatunk volt, és mi ezt meg is tettük.
És akkor az rapid módon megy, gyors módon megy, de hogyha valaki még nem tart itt, és cégvezető, és a NIS 2 hatája alá esik, akármelyik kategóriában, akkor annak nem egy-két hét, míg ezt végigfuttatja, amiről most hosszasan
értekeztél. Hát nem, én láttam a rendszert, amit mondjuk alapvetően elképzel, nem tudom, hogy fog tudni megfelelni mondjuk egy magas szintenek, de azért én olyan rendszereket is láttam, amikbe bele kell tenni mondjuk egy év melót. Átfutási időben, mert ugye van ez a mondás, hogy nincsen az, hogy a feladat 100 hónapnyi fejlesztésre, és mondtam, az nem az van, hogy 100 programozót oda teszek, és ez egy hónap alatt átfut, hanem van egy optimális mennyiség, amit oda tudsz tenni, és akkor hirtelen 10-15-20 hónap is lehet az átfutás, mert mit tudom én, 5 maximum 10 ember az, aki értelmesen arra lehet tud dolgozni egy adott feladaton.
Ez egy olyan határ lesz, tűzfal lesz, akár a beszállítóknál, cégeknél, partneri viszonyban, mint az összes többi. Tehát, hogyha valaki ezt nem fogja tudni fölmutatni, ezt a licenszt, jogosítványt abban a pillanatban, akkor abból a klubból kimarad, vagy kimaradhat?
Hát fordítsuk ezt inkább át. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, mondom, nem tudom, meg nem vagyok auditor, de józan parasztés alapján nem opcionális a megfelelés ezeknek az elvárásoknak. Most lesz egy helyzetkép, június 30-ig ez elkészül, és amit ott leírnak, hogy mi magas szintű a rendszer, akkor az összes magas szintű követelménynél pipának kell lenni. Az két módon lehet megvalósítani, kivezeted a rendszer, vagy módosítják a rendszert, hogy ennek megfeleljen. Nem gondolom azt, hogy ajaj, nekünk ez nagyon fontos, ez a rendszer, még egy picit hadd maradjon, nem gondolnám, hogy ez lesz az irány. Vagy kivezeted, vagy megcsinálod. Ahhoz, hogyha megcsinálod, mondom, láttam olyan rendszert, ahol ez jelentős ráfordítást fog igényelni.
Akkor ez versenyelőny.
Hát én azt gondolom, hogy én, hogyha új rendszert szeretnék beszerezni, és tudom, hogy én nekem a NIS 2 hatályt tartozok, azt kezdem, az első kérdésem, hogy NIS 2-nek feleljen meg. Ha rendszerről beszélek, ha egyedi fejlesztésről, akkor a nem funkcionális követelményekbe beleteszem az összes NIS 2-es követelményt. Magyarán a rendszernek, a fejlesztésnek az eredményének egy olyan rendszernek kell lenni, ami amikor elkészül, tudja a NIS 2-es elvárásoknak való követelményeket teljesíti.
Hát nem, akkor meg pótérettségi, de az
hát problémás. Én nem látom be azt, hogy létezik olyan szervezet, aki tudja, hogy neki egy magas szintű megfelelőségű NIS 2-es kompatibilis rendszer kell, és fejlesztett egy olyan rendszert, ami semmilyen formában nem is veszi figyelembe a NIS 2-es igényeket, mert ahogy jön a következő audit, azonnal ki fog bukni. És azért azt szerintem nehezen magyarázni, hogy hát ezt elfelejtettük akkor, amikor tudja, hogy ő neki ebben a besorolásban van. Nem is gondol, egyébként hozzá kell tegyem, nem is feltételezem, hogy azok a szervezetek, akikre ez a szabályozás vonatkozik, ezt meg akarják tenni, mert rendkívül költséges ezt utólag megcsinálni. Gondolj bele, hogy azt szeretnéd, hogy legyen egy számlázó programod, de igazándiból szeretnél beállítani főkönyvet is. Van egy funkciós elvárásod, meg vannak a NIS 2-es elvárások. Ha jön egy szállító, és csak a számlázásra kérsz tőle ajánlatot, tehát csak a funkciós elvárásaidra, nem biztos, hogy amikor majd utólag hozzá kell tenni a másik részt, akkor is az lesz a legjobb választás a szállítók között, tehát azért ezt össze kell tolni a követelményeket, és úgy megnézni, hogy a piacon milyen ajánlatok vannak.
Június 30?
Június 30.
Addig már nincs sok idő, nagyon szépen köszönöm. NIS 2 kiberbiztonság irányelv, ha még valaki nem hallott volna róla, Tress András, Quattrosoft Kft. Ügyvezető, köszönöm szépen neked.
Én is köszönöm, hogy itt lettem.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.